Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barta Jenő vagyok, és ez a Szólunk Jó Podcast második évadának 6. adása. Úgy terveztem, hogy az első vendéges adás előtt még csinálok egy rövidebb részt, ahol nem egy konkrét játékról beszélünk és annak a design oldaláról, hanem valamiféle könnyedebb, fogalmazzunk úgy filozófikusabb témát bontunk ki a játék dizájnon belül, és igyekszünk kihámozni belőle valamiféle tanulságot vagy praktikát. Viszont ahogy most ránézek a jegyzetemre, lehet, hogy nem lesz ez annyira rövid, majd meglátjuk. Tény, hogy annyira hosszú nem lesz, mint az előző rész, ugye a Rebel Galaxy Outlaw és az Everspace-ről készült design epizód. Azért nem szeretnék már ilyen majdnem 3,5 órás adásokat felvenni, de ugyanakkor ilyen 1 óra 20 percesekben sem szeretnék utazni. A jelenlegi adás kapcsán is érkezett egy inspiráció, mégpedig a bátyámtól küldött nekem egy videót, ami elindított egy ilyen kutatási folyamatot, vagyis egy ilyen érdeklődés, aztán egy kutatási folyamatot, hogy kicsit a végére járjak egy bizonyos témában, erről majd mindjárt beszélünk, és hát így a jegyzetemre ránézve azért elég sok információt sikerült összelapátolni és összegyúrni egy ilyen adás tartalommá, úgyhogy meglátjuk, mi sül ki belőle. Egyébként rövid hírek így a podcast házatájáról. Szépen növekszik a hallgatottságunk, és nem, nyilván nem ilyen százas mértékben, de azért egy szolid 20-30 hallgatónk már van. És ha jól tudom, egy-két platformon már azért úgy ajánl is minket az adott platformnak a kereső motorja, vagy ajánló algoritmusa, és én ennek nagyon örülök, úgyhogy úgy néz ki, hogy el lehet mondani, hogy valamilyen szinten azért érdekli az embereket ez a téma, és van ennek egy hallgató bázisa, úgyhogy köszöntök ezúton is mindenkit, aki most így nemrég csatlakozott a hallgatók táborához, és ezúton is köszönöm, hogy hallgattok. Másik dolog, hogy viszont ugye már utaltam a vendéges adást, és nagy valószínűséggel a következő adás az már egy vendéges adás lesz. Ma a felvétel napján fog kiderülni egyébként a téma, és az, hogy mikor fogjuk felvenni. Elképzelhető, hogy el fog telni 1-2 hét, mire kijön, de úton van az első vendéges adás, ez a lényeg. És ez egy nagyon izgalmas dolog. Na, de mi is ez a téma, ugye, amit a bátyám küldött át nekem, egy Facebook videó formájában, és akkor így kanyarodjunk is rá a mai epizód témájára. Ez egy ilyen matematika light videó volt, azaz egy matematikai témával foglalkozó kis 5 perces videó. Nyilván kitaláljátok, hogy egy 5 perces videóban azért egy komplex matematikai dolgot nem lehet kifejteni, de mindenképpen szórakoztató volt és nagyon érdekes, és ebben a videóban egy játék referencia, ami nem is annyira játék, de hát erről fogunk beszélni, egy játék referencia kapta el az én figyelmemet leginkább, vagy érdeklődésemet, és ebből jött ugye a mai adásnak a témája. Szóval ez a videó arról szól, hogy a matematikában ugye nem tudhatunk mindent bizonyossággal. Ez praktikusan azt jelenti, hogy mindig lesznek olyan állítások a matematikában, amit nem tudunk bizonyítani. Ilyen például az ikerprím sejtés, ami azt jelenti, hogy végtelen sok olyan p prím szám van, amire a p plusz 2 is prím. Erre példa az, hogy 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Tehát adott egy prím szám, utána kimarad 1, és a következő is prím szám, tehát p plusz 2. És ugye itt az állítás, amiről az előbb beszéltünk, egy állítás, amit nem tudunk bizonyossággal, az az, hogy végtelen ikerprím van. És ha megnézzük az ikerprímeknek a sorát, akkor egyre ritkábbak. Viszont az az érdekes, hogy a matematikában még ezt senki nem tudta bizonyítani. Azt sem tudták bizonyítani, hogy hamis az állítás, tehát hogy véges a számuk, de azt sem tudták bizonyítani, hogy végtelen. És mondhatnánk azt nem matematikus fejjel, hogy hát, ha végtelenbe megyünk, akkor nyilván végtelen a számuk, de nyilván a matematika nem így működik, meg a matematikai bizonyítások. Szóval ez még matematikailag nem tudták bebizonyítani, hogy az ikerprímek végtelen számban vannak jelen a számsorban. És most ha ezt egy matematikus hallgatja, és így neki úgy tűnik, hogy össze-vissza beszélek, akkor így, na, én nem vagyok matematikus. Én nem voltam sosem rossz matekból, de sosem ilyen matematikusi szinten voltam. Úgyhogy lehet, hogy lesznek itt ilyen fogalmi torzítások vagy dolgok. Ez az én értelmezésem. Próbálom átadni a képességeimhez mérten legpontosabban ezt az egészet. Na de, az az igazán érdekes itt, hogy elképzelhető, hogy sohasem fogjuk megtudni a választ, mert az viszont bizonyított, hogy bármilyen matematikai rendszerben, ahol alapszámtant lehet végezni, lehetnek igaz állítások, amiket lehetetlenség bizonyítani. Tehát ezt az állítást már bizonyították, hogy ez létezik. Tehát még egyszer az bizonyított, hogy bármilyen matematikai rendszerben, ahol alapszámtant lehet végezni, lehetnek olyan igaz állítások, amiket lehetetlenség bizonyítani. Ez alapból egy kicsit furcsán hangzik, hogy hogy lehet valami igaz állítás, ha lehetetlenség bizonyítani. Ennyire nem vagyok benne, azt tudom elképzelni, hogy igaznak veszik és használják, de mint igaz állítás nem lehet sohasem matematikai módszerekkel bebizonyítani. És az, hogy vannak ilyen bizonyíthatatlan állítások, elképzelhető, hogy ebbe beletartozik az ikerprím sor is, hogy annak a végtelen mi volt, tehát soha nem fogják tudni bebizonyítani. Na és itt jött a képbe egy másik remek példa, mégpedig a John Conway féle Game of Life nevű játék. Isten nyugasztalja John Conway-t, sajnos ő ugye 2020-ban meghalt Covid-ban. És ő 1970-ben alkotta meg a Game of Life-ot, és akkor ő ezt Zero Player Game-nek nevezte. Mégpedig azért, mert a játékos felparaméterezi a kezdő állapotot, és utána a játék input nélkül halad és alakul a végtelenbe. Na, nyilván kitalálhatjátok, hogy ez volt az a pont, ahol elkezdett érdekelni ez a téma, mivel ugye beszéltünk már second person játékokról, ugye first person, third person és a second person játékokról, és ez a téma, hogy zero player game, azaz, hogy játékos nélküli játék, hát relatíve, ugye itt is van játékos, majd erről fogunk beszélni bővebben, de itt is ez a téma, hogy létezik ez a fogalom, hogy zero player game, na ez nagyon felkavarta az érdeklődésemet, nagyon elkezdett érdekelni. Na nézzük is meg ezt a Game of Life-ot, hogy tulajdonképpen mi is ez. Ez a játék egy végtelen négyzet hálón játszódik, és kétféle cella lehet benne, üres vagy teli. A játék szempontjában praktikusan ezt úgy nevezik, hogy halott vagy élő. És két nagyon egyszerű algoritmikus szabály létezik a játékban, mégpedig minden halott cella, tehát az első, hogy minden halott cella, aminek pontosan három élő szomszédja van, az életre kell. A második szabály pedig az, hogy minden élő cella, aminek kettőnél kevesebb, vagy háromnál több élő szomszédja van, az meghal. És a paraméterezés úgy néz ki, hogy a teljesen halott gridre, ugye a teljesen üres gridre felpötyögteted az élő cellákat, ami nyilván egy mintát eredményez, és ha ezt végeztél, akkor nyomsz egy play-t, és ugye a szabályok érvényesülnek, és létrehozzák a következő generációt. Tehát ugye az előbb említett szabályok alapján kiszámolja neked a játék, hogy mi fog meghalni, és mi lesz élő. Na és ugye a következő generációból is megszületik egy mintázat, amire ugyanúgy érvényesíthetők a szabályok, tehát szépen így az időben elkezd menni a játék, hogy alakul a mintázat a szabályok alapján. Az egyik generáció létrehoz egy következőt, ugye mintázatra érvényesülik az algoritmus, és akkor szépen-szépen megyünk tovább a végtelenbe. Na, és ez teljesen automatikus, tehát itt nem kell játékos input, ezt a játékot utána már az algoritmusok játsszák, a játékosnak csak annyi a dolga, hogy felparaméterezze a kezdő állapotot. Na és ugye felmerül a kérdés, hogy ez miért lehet izgalmas. Mi ebben a témában, mi ebben a játékban az izgalom, hogy nézzük, hogy változnak a minták. Hát az, hogy a szabályok nagyon egyszerűek, mégis a játék igen sokféle mintát, viselkedést tud létrehozni. Vannak például olyan minták, amik stabilak, azaz, hogy van, hogy egy ponton túl nem változnak, tehát teljesen megállapodnak. Aztán vannak olyan minták, amik egy loopban ragadnak, kioltják egymást, tehát egy részüket, azt utána létrehozzák ugyanazt a részt, és egy teljes loopban ott folyamatosan változnak. Aztán vannak a gliderek, amik úgy ragadnak egy loopban, hogy folyamatosan utaznak végig a griden a végtelenbe, tehát úgy hozzák létre önmagukat, hogy egy irányba tartanak, és ugye mindig a maguk mögött lévő részt azt kioltják, és bizonyos minták meg teljesen kioltják egymást, tehát összetalálkoznak, és utána ott mindenki meghal egy idő után, viszont vannak olyan minták is, amik meg örökké növekednek, folyamatosan új cellákat létrehozva, tehát a végtelenbe és tovább fog gyarapodni ugye ez a minta. Na és ezért nagyon izgalmas, mert ezeket a mintákat, alapmintákat, ugye a kezdő állapotokat, nagyon izgalmas megtalálni, hogy mik lehetnek azok a minták, amikből ezeket a különleges viselkedéseket ki lehet hozni. És akkor visszacsatolva egy kicsit ugye a matematikára, matekban a Game of Life azért jó példa az ilyen igaz, de bebizonyíthatatlan állításokra, mert az egyszerű szabályai alapján gondolhatnánk, hogy ha ránézünk egy mintára, akkor a szabályok alapján leírhatjuk, hogy mi fog történni az adott mintával. Egyszer elér egy stabil állapotot, kihal teljesen, vagy örökké nőni fog. Viszont matematikai szemmel ezt a kérdést lehetetlen megválaszolni. Tehát praktikusan egy minta sorsa az egy eldönthetetlen állítás. Azaz nincs létező algoritmus, amely garantáltan megválaszolja a kérdést egy véges időintervallumban. Tehát futtathatjuk a játékot egy millió generációig, de az sem biztos, hogy megadja a választ arra, hogy mi történik a mintázattal, nem tudhatjuk, hogy örökké nőni fog, vagy csak több millió vagy milliárd generációig fog nőni. És rengeteg ilyen eldönthetetlen rendszer van a világban, a matematikában és a világban is. És úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes, és Egyébként ebbe a témában jó, mélyebben nem is akartam kutatni és belemenni, mert itt azért Wikipédián, meg különböző cikkeken, helyeken végignézve az interneten, azért itt már nagyon kemény matematikai tudás kell, de próbáltam a képességi ez mérten a legjobban előadni és elmondani, hogy tulajdonképpen miről van is itt szó. Amiben viszont szeretnék jobban belemenni, az maga a Zero Player Games, és hát erről is szól ez az epizód, ugyanis ez megint csak egy ilyen edge case, fogalmazzunk így. Tehát mert lehet borítékolni, hogy egy ilyen játék azért kevésbé tud izgalmas lenni egy Zero Player Game, vagy ZPG, mint mondjuk egy Elden Ring, vagy nem tudom, egy jóval komplexebb, sztoris, változatos játék. Viszont ettől függetlenül semmiképpen sem mondanám rá, hogy nem egy izgalmas és egy gondolatébresztő játék. Vagy, ugye mint szabályok, mechanikák összessége, játékélmény, ne lenne egy olyan terület, amiből ne lehetne rengeteget tanulni. Ugye a second person game-nél, mint edge case, vagy mint egy ilyen réteg dolog, megbeszéltük azt, hogy mint egy komplett játék nem biztos, hogy izgalmas tudna lenni, vagy csak még nem találták fel, de mint gimmickek remekül tudjuk alkalmazni. És itt is most ez lesz a cél, hogy vizsgáljuk meg egy kicsit a zero player game-eknek a világát, hogy hol tartunk most ezekkel kapcsolatban így 2022-ben, és a néhány kapcsolódó témát is vizsgáljuk meg, és nézzük meg, hogy ebből mit tanulhatunk. Kezdjük is magával a zero player game-ekkel. Ugye, ami a Conway-féle Game of Life is, hogy hogyan tudnánk erre egy definíciót adni. Az eredeti megfogalmazás alapján ide azok a játékok tartoznak, ahol csak a kezdő állapotot adod meg, és utána nincs szükség, vagy lehetőség interakcióra a játékos részéről, a játék halad előre nélkülünk. És ezért ez elég sok kérdést felvet. Például nekem első körben az volt itt a kérdésem, hogy ez játéke egyáltalán. Tehát, hogy Conway azt mondta rá, hogy ez egy zero player game. De tulajdonképpen ez egy játék? És ahhoz, hogy ezt megértsük, vagy lássuk, egy kicsit bele kell menni abba a témába, ami egy óriási téma, és gyakorlatilag felesleges lenne ebbe most így mélyebben beleásni, mert nem végeznénk napestig se, de fel lehet tenni a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a játék. Ez kicsit olyan, hogy mi a zene, mi a művészet. Tehát ez egy olyan téma, ami egyrészt talán, sőt biztosan rohadtul szubjektív, másrészt talán nem is lehet megválaszolni. Tehát egy eldönthetetlen, megválaszolhatatlan kérdés. És ugye, ha most megnézzük azt, hogy zero player game, akkor úgy is felmerül a kérdés, hogy játék az egyáltalán, ahol nincsen szükség játékosra? Nyilván ez nem igaz alapvetően, mert a zero player game-nek is van játékosa, ugye, aki a kezdő állapotot felparaméterezi, de tulajdonképpen ez is elvezethet oda minket, hogy nézzük meg, hogy mi az a játék, és ugye ez egy játéke egyáltalán. Na és ebben a témában egyébként nem kell annyira mélyre mennünk, még nem kell a sötétben tapogatóznunk, ugyanis sokan foglalkoztak már ezzel a kérdéssel, és sokféle definíciót létrehoztak és megvizsgáltak. Elképzelhető, hogy lesz egy jövőbeli adás, ahol ezzel foglalkozunk mélyebben, hogy mi a játék, mert azért játék dizájnerként ezzel jó tisztában lenni, még hogyha nem is kaphatjuk meg ugye a végleges örökérvényű választ. Viszont ugye a nagyszerű Jesse Schell, aki a The Art of Game Design című könyvet írta, aminek a third editionje itt figyel nálam, de még nem értem a végére, azért mégiscsak egy 600 oldalas olvasmány. Szóval Jesse a könyvében sok-sok idézetet körbejár, vagyis definíciót, mások által létrehozott definíciót, azzal kapcsolatban, hogy mi a játék, és meg is vizsgálja őket. Ezeket most nem fogom felsorolni, hanem azt fogom elmondani, hogy Jesse maga mire jut, hogy szerinte mi egy praktikus végső megfogalmazás arra, hogy mi egy játék. Most ezt a megfogalmazást fogjuk használni, nekem ez nagyon tetszik is, szerintem zseniális, meg az egyszerűség kedvéért szerintem egy tök jó alap. És ez a következő, tehát a játék egy játékos hozzáállással megközelített, probléma megoldó tevékenység. Én ezt azért szeretem nagyon, ezt az idézetet vagy definíciót, mert bármilyen játéknak tűnő, minősülő tevékenységre ráhúzható. Ha most megnézzünk a természetből egy példát, szerintem mindenki látott már cuki kis oroszlánokat vagy macskákat verekedni. Na most a definíció alapján játékos, tehát nem vérre megy, de komoly probléma megoldó háttere van, és maga a tevékenység is probléma megoldó, győz le a másikat, valamint ugye maga a kontextus is probléma megoldó, mert így készülnek fel az állatok majd a későbbi vérre menő harcokra. De ott abban a szituációban, amikor ők játszanak, azért hívjuk játéknak, nem pedig verekedésnek, vagy vérre menő verekedésnek, mert játékos a megközelítése. Viszont ugyanakkor egy probléma megoldó tevékenység is. És ugyanakkor, ha egy klasszikus, vagy egy számítógépes játékot veszünk, akkor ott ugye a játékos hozzáállás adott, mert játszani ülünk le, kivéve persze, hogy a profi, nem tudom, Dota, meg LOL, meg StarCraft játékosokról van szó, ők nem biztos, hogy már játékos megközelítéssel ülnek le, és ugye a játékban ugye maga a probléma megoldás, ez egy nagyon fontos elem, ugye a játékokban vannak akadályok, megoldandó feladatok, ez az a probléma megoldás, amiről beszélünk, de ez mindenre, ami játék, akár egy toy, tehát a fizikai játék is ráhúzható, egy ördöglakatra, de akár egy szabaduló szobára is. Na és a Game of Life tekintetében a játékos attitűdöt ugye hozza a kíváncsiság, a kísérletezés, és ugye ez a kísérletezés majd még elő fog kerülni, hogy rajzolunk egy mintát, és abból mi lesz? A 10., 20., 100. generációba hova fog jutni ez a minta? Viszont milyen problémát oldunk meg? Tehát, hogy konkrétan mi az a probléma megoldás, amit a Game of Life-ban fel kell oldanunk. Na és itt lehet visszakanyarodni az eldönthetetlen kérdésekhez, problémákhoz, melynek az alapja hozza létre ezt a játékot. Nem tudhatjuk, hogy, tehát nem tudhatjuk az adott mintáról eldönteni, hogy a végtelenben mi lesz, viszont ha most egy normál emberi aggyal és szemmel gondolkozunk, akkor már néhány élő cella lerakása után sem tudjuk eldönteni, hogy a második generációval mi lesz. Tehát, hogy hiába tudod az algoritmusokat a fejedbe, leraksz, nem tudom, 10 cellát össze-vissza, nem fogod tudni, hogy mi lesz a második generáció. Na és rajzolunk, ugye nyomunk egy play-t, és kíváncsian figyeljük, mi lesz. Ez még itt ugye maga a játékos attitűd, a kíváncsiság, és ahogy haladunk, ugye egyre több mintát rajzoltunk, kísérletezünk, rájövünk, hogy léteznek speciális minták, például a gliderek, végtelen generátor mintázatot, és ebből ugye kiemelkedik egy ilyen emergent, egy ilyen belső motiváció, hogy találjuk meg a különböző speciális mintákat kísérletezéssel. Vagy azt is vicces lehet figyelni, hogy megrajzolunk egy képet, egy valódi képet, vagy csak odaírjuk a nevünket élő cellákkal, és megnézzük, mi történik vele mondjuk 100 000 generáció múlva, hogy teljesen kihalnak a cellák, vagy mondjuk létrehoznak valami végtelent. És ez is ilyen szép kis motivációt tud adni, hogy különböző mintákat, képeket kipróbáljunk. És itt, hogyha megnézitek, már van egy probléma megoldó folyamat. Tehát a problémát azt mi így belső motiváció által mi hoztuk létre magunknak, hogy képeket, a nevünket, vagy tehát azokat próbáljuk mintaként létrehozni és letesztelni a szabályokkal, vagy akár ugye az is lehet egy probléma megoldó folyamat, hogy hogy hozunk létre glidereket, vagy végtelenbe generáló mintákat. És amit még nagyon fontos, egy ilyen egyszerű játékkal kapcsolatban, az maga az interakció, tehát a döntések meghozatala. Felmerül a kérdés, hogy ha hozunk egy döntést, és csak látjuk kibontakozni a következményeket, az gyakorlatilag egy film is lehet. Elmegyünk moziba, és csak nézzük, mi történik. Viszont ez egyértelmű, hogy nem lehet játék, mert a döntés az az, hogy elmentünk moziba, az nincs hatással a filmre. Tehát hiányzik belőle az interakció. Viszont egy interaktív film az lehet játék? Erre már azt mondhatjuk, hogy igen, mert van interakció és van döntéshozatal. Hiába van meghatározva az összes filmkocka és az összes döntés, az játék, ott döntéseket hozol, és hatással vagy gyakorlatilag arra, hogy hova halad a történet. És most azért hoztam ezt a filmes mintát, meg azt, hogy maga a moziba menetel az nem egy a filmre hatással lévő döntés, mert a Zero Player Game kapcsán is lehetne amúgy egy ilyen filmes analógiát vonni, hogy mi lenne, hogyha olyan döntéseket hoznánk, hogy kik a karakterek, mi a hátterük és mi a motivációjuk, és onnantól kezdve hirtelen így lenne egy 2-2,5 órás film így leperegne a szemünk előtt. Akkor az játék lenne? Valószínűleg igen, mert ha ezt egy nagyon ilyen high-tech játéknak fogjuk fel, akkor ez egy zero player game lenne lényegében, mert szerintem nagyon sokat szórakoznának vele, hogy milyen hülyébbnél hülyébb szituációkat tudnának, vagy minél félelmetesebben, vagy minél akciódúsabbakat, felparaméterezve az egyes karaktereket az elején a játéknak, vagy filmnek, és utána nagyon nagy érdeklődéssel néznék, hogy mire fut ki ez a film, amit ők felparamétereztek. Szóval nagyon érdekes, és itt azért rengeteget lehet filozofálni, meg gondolkodni, nem is akarok most ennek sem a mélyére menni. Tehát játékok kapcsán azt mondhatjuk, hogy ugye az egy játékos attitűddel megközelített probléma megoldó tevékenység, és a zero player game-ekre ez abszolút igaz. Ott most nem azt mondom teljesen mindegy, de úgymond mindegy, hogy mi a motivációd, mi az a probléma, amit meg akarsz oldani, a lényeg az, hogy játékos attitűddel közelítsd meg. És fontos az is, hogy ugye van egy döntéshozói folyamat, ami kapcsolódik a játék kimeneteléhez. Tehát nem zero player game, ez egy single player, egy játékos játék, de a játéknak a nagy része, fogalmazunk úgy 99,9%-a, az automatikusan történik, és ezért mondhatjuk azt, hogy a maga a játék kibontakozás, az események a játékban a zero player, tehát nem ott hozod a döntéseket, ott nincs interakció, csak a felparaméterezésben van. Viszont tegyünk egy lépést tovább, lépjünk egyet előre, és nézzünk konkrét példákat, megvalósításokat, és nézzük meg, hogy ezek elemzésével ki tudunk-e hozni valami praktikát, vagy valamiféle konklúziót. Na, szóval milyen fogalmak és típusok kerülnek elő ebben a témában? Az egyik ugye a Zero Player Games, amiről már beszéltünk. Azon játékok, amiben az események a játékos által meghatározott kezdeti állapotból kiindulva bontakoznak ki. Ugye ez meghatározott szabályok alapján, és a kezdeti állapot kivételével egyéb interakciót nem igényelnek. Erre példa nyilván a Game of Life, Conway Fair Game of Life, erről beszéltünk. Viszont másik példa, remek példa, amit szoktak emlegetni, az a Progress Quest. Ez gyakorlatilag egy baromi egyszerű Windows interfész, tehát ez egy text-based zero player game, aminek nincsen grafikája. A lényeg az, hogy kreálsz egy karaktert, és utána megnyomod a startot. Tehát mint egy RPG-be csinálsz egy karaktert, elosztod a statjait, vagy választasz klaszt, és utána start, és onnantól kezdve nincs interakció a játékban, gyakorlatilag egy sztorit elmesél neked a játék, viszont ezt úgy látod, mint egy RPG játékban, telik az inventoryd, a hősöd eladja, questeket vesz fel, csinálja meg, több-kevesebb sikerrel XP-t kap, statokat osztál, és nem kell hozzányúlnod. Ugye ezért is hoztam egy kicsit ezt a filmes példát, hogy gyakorlatilag itt erről van szó, hogy csinálsz egy karaktert, és egy szöveges formában, mondjuk egy könyv, vagy egy film így lejátszódik a szemed előtt. Ez egy tipik ilyen zero player game, és ha jól tudom, az alkotó ezt egyébként egy ilyen gagként, egy ilyen poénként csinálta, valamire reagálva, ennek annyira nem ástam a mélyére, de mindenképpen egy érdekes dolog. Nem hiszem, hogy ezzel sokat tud az ember szórakozni, vagy így sok változatosság lenne benne, vagy lehet, hogy változatos a játék, és rengeteg sztorit ki tud alakítani, de egy ilyen játéknál az interakció hiánya mindenképpen egy olyan dolog, ami miatt nagyon hamar rá lehet unni. Aztán másik példa, amit találtam, az a Godville. Ez egy MMO zero player game, massively multiplayer, online multiplayer, zero player game, zseniális. Most ennek a koncepció az, hogy egy lusta isten vagy, aki a hősét figyeli, vagy éppen nem, ugye, miért lusta vagy, és van benne valamiféle interakció, hogy bátoríthatod a hősödet, ami valamiféle hatással van rá, vagy éppen ugye megdorgálod, de ebben nem vagyok biztos, hogy hat-e a gameplayre. Ennyi a játék, hogy van egy hősöd ugyanúgy, mint a Progress Questben, kalandozik, és hatással vannak egymástól ugye az MMO-ban a többi játékos, de semmiféle interakció nincs benne, csak nézni tudjátok, hogy mit csinálnak együtt a kis hőseitek, vagy éppen egymás ellen. Aztán adott itt a Mountain nevű játék, amit még találtam. Ez egy hegy. Tehát, hogy egy hegy, és ennyi. Tehát, hogy nem, semmi többet nem tud a játék. Én úgy gondolom, hogy ez, a Mountain, ez nem egy zero player game, ez nem egy játék. Ez gyakorlatilag egy ilyen képernyő kímélő kb., vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Annyit tudsz csinálni, hogy ugye körbeforgatod a hegyet, és nézed. Tehát nincsen paraméterezés, nincsenek döntések, csak elindul a játék, és az adott idővonalon történnek dolgok random a hegyjel. És én úgy gondolom, hogy ez nem játék, tehát itt nincs probléma megoldás. Nem lehet azt mondani, hogy probléma megoldás az, hogy nézed, hogy mi fog történni. Az szimpla kíváncsiság, és lehet egy ilyen játékos attitűdöt, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi történik, nem tudom, 2 hét alatt a telefonomon ezzel a hegyjel, de nincs benne probléma megoldás, nincs interakció benne. És szerintem ezt nem lehet játéknak nevezni. Ez egy ilyen, ez talán tényleg az ilyen képernyő kímélő a legjobb szó rá. Ha lenne benne valami, hogy te alakítod ki a hegynek a geológiáját, és akkor, vagy a felszínét, és akkor az hatással van a játéknak a szabályaira, és akkor ott emberek telepednek meg, és akkor úgy látod, hogy élik. Na, akkor azt mondom, hogy ez egy ZPG, de semmi ilyesmi nincsen. Van egy hegy, mindenkinek ugyanaz van, és valami random történik vele. És az ugye nem tehát a játékra nincs az hatással az a döntés, hogy letöltöd, és akkor ezt nézed. Szóval szerintem ezt a ZPG-k listájába találtam, de ez szerintem nem ZPG, és nem is egy játék. Aztán a következő egy nagyon furcsa dolog, ami, meg most mondom, hogy ez egy kicsit ilyen, hát rossz érzéssel töltött el nézni ennek a játéknak a trailerét, de ez lehet, hogy csak nekem volt ilyen, majd ebbe belemegyünk egy picit, hogy miért rossz érzés ez nekem, meg miért vannak itt ilyen elég kellemetlen és mély témák, de ez a játék, ez a Dreeps volt, és a trailerében azt mondják, hogy for all of you don't have time to play RPG anymore, discover the first alarm playing game. És az volt az első gondolatom, hogy mi az Isten ez? Mert az a helyzet, hogy ez egy játék azoknak, hát kitalálhatjátok, hogy ez egy keleti játék, azoknak, akiknek nincs idejük játszani, és ezért a játék magát játszatja, tehát játszódik, és csak mint egy képernyő kímélő kirakod a telefonodon, de ugyanúgy van egy karaktered, és ez az alarm playing game, ez azt jelenti, hogy te állítod be azt, hogy mikor alszik a karaktered, amikor te is alszol nyilván, és amikor te felkelsz, akkor ő így felkel, és megy a kis küldetéseire. És nekem ez alapból egy ilyen nagyon furcsa koncepció, majd tényleg beszélni fogunk erről, hogy miért, és hogy nekem miért szomorú, vagy miért van bennem egy kis feszültség, amikor én ezt nézem, vagy ahogy látom, de alapvetően a játéknak a grafikája is nekem egy kicsit, hát nem azt mondom visszataszító, mert szép pixel grafikás, de valamitől egy kicsit ilyen depresszív, olyan valami, nem tudom megmagyarázni. És az egésznek a zenéje is, meg a hangulata is, viszont azt is mondják a trailerben, hogy a small window to sneak into a mysterious world, tehát hogy egy kis ablak, amin beleláthatunk egy kis titokzatos világba, de megint csak ezt nem értem, ez egy film. És még azt is mondják, tehát egy képernyő kímélő egy film gyakorlatilag, amire semmi hatásod nincs, és azt is mondják ebben a trailerben, hogy sense of ownership, own narratív. Tehát ebben nincsen sense of ownership, tehát hogy egy filmben sincs sense of ownership. Tegyük fel, hogy elmész moziba, és azt a nem tudom, 100 embert, aki beül a moziba, szétválasztják 100 külön teremre. És mindenkinek a saját filmje fog lejátszódni. Tehát, hogy nem tudom, elmész megnézni a Batman-t, és neked egy, stb. Mindenkinek más formában fut ki a történet. Na most ott el lehet képzelni egy kicsit ilyen sense of ownership, hogy ez az én történetem, meg az én narratívám, de az a helyzet, hogy ezt így nagyon nehéz átélni, hogyha semmiféle interakciód nincs azon kívül, hogy beültettek valahova, és te ezt kapod. Mert azzal én ugyanúgy nem tudok kapcsolódni, max olyan szempontból tudom magaménak érezni, hogy akik a másik terembe mentek, nem ezt látják, hogy ezt csak én láttam. De valahogy ez nekem itt hiányzik, ez nagyon erőltetett. Szóval nem értem ezt az egészet, annyi döntésed van úgymond, vagy annyi interakciót, hogy mikor alszik a karaktered. De tulajdonképpen nincs benne semmi jelentőségteljes interakció, ami hatással lenne arra, hogy mi történik ebben a játékban, itt csak random események vannak, szóval én ezt sem sorolnám a játékok közé, és majd ennek a kis egy depresszívebb részében majd bele fogunk menni, beszélünk róla kicsit később a design blogban. Aztán a következő, amit találtam, ez a 3DVCE, nem tudom, hogy kell ezt kimondani, 3DVCE, vagy valami, nem, fogalmam sincs, hogy van ilyen kimondani, 3DVCE, ez a neve, és ez valami evolúciós téma. Tehát, hogy itt valami olyasmi van, hogy mint egy ilyen 3D-s építő kockás játékban, itt összehordasz dolgokat, és a játék szabályai szerint valamiféle élő lény ebből elindul, és akkor az elkezd evolválódni. Tehát egy ilyen egyszerűsített, ilyen evolúció szimulátor jellegű, ez azt mondhatom, hogy itt ZPG, felparaméterezed, és valami történik. Maga a játéknak az interfésze, ahogy történnek benne a dolgok, én semmi szerethetőt, vagy legalábbis vonzót nem találtam benne, de lehet, hogy ez valakinek izgalmas. Mindegy, ez a koncepció, ez egy ZPG, ezzel így meg tudok barátkozni. Itt van döntés, van interakció az elején, és utána halad a játék, halad az evolúció. Na és a különböző listákon és oldalakon, ahol a ZPG-ket gyűjtik, közel sem fogynak el a játékok, sőt, rengeteg van, viszont ez azért történik, mert elkezdenek ide sorolni más játékokat is, amik több interakcióval rendelkeznek. És ezek már más típusú játékok, tehát hogy a ZPG-kről beszélünk, akkor ezek szerintem már nem azok. Szóval amiket az alap definíció szerint zero player game-eknek nevezünk, azok általában ezeken a listákon itt már bőven elfogynak, tehát ennyit találnak, ugye a Progress Questet, vagy a God Wheel-t, vagy ugye a Conway féle Game of Life-ot, de utána elkezdenek más stílusokból, más stílusú játékokat összeszedni, vagy felrakni a listán, amik ugyan nagyon egyszerűek, de nem ZPG-k. Több bennük az interakció. És biztos vannak még zero player game-ek, ezeken kívül, nyilván lehetne még találni. Én most egyelőre ennyit találtam, viszont beszélni fogunk a alstílusokról, vagy más játékokról, más stílusú játékokról, amiket egyébként itt ZPG-knek soroltak, mert úgy gondolom, hogy amúgy érdemes ezekről beszélni, és elképzelhető, hogy a Zero Player Game-ek, vagy a Conway-féle Game of Life hozzájárult, hogy kialakuljanak ezek az alstílusok is, amik már több interakcióval rendelkeznek, de ugyanakkor még bőven nem klasszikus értelembe vett videójátékok, ahol folyamatosan döntéseket hozol, folyamatosan legyőzendő kihívások elé vagy állítva, stb. Szóval beszélni fogunk ezekről, de előtte még nézzünk meg egy Zero Player Game alstílust, tehát a eredeti definíción belül maradva, a Zero Player Game-eken belül egy stílust. Ez a stílus nem más, mint a Cellular Automata, avagy a sejtautomaták, és most itt egy kis definíció felolvasás következik. A sejtautomaták olyan diszkrét modellek, amiket a számítás elméletben, matematikában, mikrostruktúrák modellezésében használnak fel. A sejtautomata leggyakoribb formája. Egy négyzetrácsban, a sejttérben helyezkedik el, a négyzetrácsok által közrefogott cellákat sejteknek nevezzük. A sejteknek különféle állapotaik lehetnek, véges, sokféle. Ezeket célszerű színekkel jelölni, ahogy az idő telik, az időt természetes számok mérik, a cellák változtatják az állapotukat, általában a saját és más sejtek, például néhány szomszédjuk előző időpillanatbeli állapotától függően. Különféle mintázatok alakulnak ki, amelyek tudományos vizsgálat tárgyát képezik. Most ezek alapján, mondanom sem kell, ugye itt a Game of Life, ez is egy ilyen tudományos vizsgálat céljából készült el. Igen, egy nagyon egyszerű változat, ennél sokkal bonyolultabb sejtautomatákat használnak, de a Game of Life-re abszolút ráhúzható, tehát a Game of Life egy sejtautomata. Viszont nem is a Game of Life-ról akarok itt beszélni, hanem egy másik sejtautomatáról, amit Sam Hogan készített el, egy youtuber játékfejlesztő youtuber, és ő részt vett a GMT, azaz a Game Makers Toolkit nagyszerű YouTube csatorna és tartalomgyártó Game Jam-jén. Ugye ő évente szokott rendezni egy-egy Game Jam-et, és rengetegen vesznek részt rajta, tehát már több ezeren. És az volt a témája ennek a Game Jam-nek, hogy out of control. És úgy gondoltam, a Sam Hogan, hogy csinál egy Zero Player Game-et, egy sejtautomatát. Erre zseniálisan ráillik az out of control, ugye felparaméterezed, és utána semmi kontrollod nincs fölötte. A játékot Cell Machine-nak nevezte el, és az a célja a játéknak, hogy el kell pusztítani az ellenséges cellákat, és bármilyen ellen, bármilyen cella hozzáér ezekhez az ellenséges cellákhoz, az meghal, majd az ellenséges cella fog meghalni, bármi is hozzáér. Na és különböző cellák vannak, csúszók, tolók, forgatók, kreátorok, és azt kell kitalálnod, hogy az adott pályán, az adott celláidból, egy kis adott területen, hogyan építesz egy automatát, ami valamiféle cellákat eltol az ellenséges cellákig, elpusztítva azokat. És ennyi. Viszont nagyon jól működik, mint puzzle játék, mert a különböző típus cellákat úgy kell rendezned egymáshoz, hogy forgassák egymást, kreáljanak, csúszanak, toljanak, stb., és elérjék egy idő után az ellenséges cellákat. Na és ez egy remek játékos, egyértelműen egy puzzle játékos alkalmazása a sejtautomatáknak, meg a Zero Player Game-eknek. És biztos vagyunk benne, hogy egyébként a sejtautomatákból jóval többet ki lehet hozni, mert ez a grid, ez a sejt alapú felosztás, ez rengeteg dologra tud működni. És akár el lehet engedni a Zero Player kötöttségeket is, tehát el lehet képzelni egy olyan sejtautomatát, amit dinamikusan tud szerkeszteni. Tehát olyan challenge-eket belerakni, hogy tehát az interakciójáték közben is elérhető legyen. Viszont ugye a sejtautomata berendezés, azt megtartjuk. És ezt rengeteg dologra rá lehet húzni, városképre, tehát egy felülnézetből egy várost lehet építeni, de akár egy sakjátszma, egy csata is lehet cellular automata egyszerű szabályokkal, vagy éppen bonyolult szabályokkal. Szóval úgy gondolom, hogy a Zero Player gémekből indulunk ki, a sejtautomaták azok egy nagyon jó irány, hogyha konkrét játékot akarunk tervezni. Mert izgalmasnak tűnhet az, hogy egy kezdő állapot, és utána semmit nem kell csinálnia a játékosnak, de egyébként a játékosoknak ez annyira nem izgalmas. Viszont a sejtautomata az viszont kifejezetten lehet izgalmas, tehát ez egy sokkal jobb alap, ami viszont a Zero Player gémekből alakult ki. Na és akkor itt térjünk át azokra a játékokra, vagy azokra a stílusokra, amiket általában így a ZPG-k közé szoktak behaigálni ilyen töltő témának, de mi már tudjuk ugye, hogy az alapdefiníció szerint ezek nem ZPG-k. Na most álljon itt akkor a incremental games, a clickers, az idle játékok, a tap game-ek, és még sorolhatnánk. hogy a clicker meg a tap game az például tök ugyanaz, csak PC-n klikkelsz, telefonon meg tappelsz. Ilyen például a Clickpocalypsis 2, a Cookie Clicker, az Idle Miner Tycoon, és még sorolhatnám. Na most itt még nem akarok körülbelül 50-100 darabot felsorolni, ugye a tap játékok nagyon népszerűk mobilon, és rengeteg van, tehát volt, láttam ilyen akváriumos iterációt, farmosat, rengeteg félét. És ezekről a játékokról egyébként egy külön adást lehetne készíteni, és a pszichológiai hátterükről, hogy miért van az, hogy a legkevesebb erőfeszítéssel mégis úgy érzed, hogy haladsz valamiben valamerre. És itt egy kicsit szeretnék visszacsatolni, ugye, mint a Dreams kapcsán mondtam, hogy van ennek egy elég szomorú háttere, hogy ezek a játékok miért ennyire népszerűek. Nem mindenkinél természetesen, de van ennek egy ilyen sötétebb oldala. Tehát az interakció minimális, klikkelés, tappolás a képernyőn, és valamilyen szám folyamatosan megy fel. Például a Cookie Clickerben ugye sütiket kell sütni, és ott a sütikből még több sütigyártó dolgot kell venni, amitől még több sütid lesz. Ezek egyre drágábbak, ezek a sütigyártó eszközök, és eleinte például csak nagyikat veszel, bármilyen szarul is hangzik ez, de utána meg már ilyen sütigyáraid vannak, és ezeket lehet ugye számosságban fejleszteni, hogy egyre több gyárad legyen, vagy nagymamád, és ugye fejlesztheted is őket, például a nagymamákat tudod tuningolni, hogy gyorsabban termeljenek, vagy értékesebb sütiket gyártsanak. Na most nem hibáztatok senkit, hogy ez óriási nagy fasságnak tűnik, de az a helyzet, hogy érdemes kipróbálni a Cookie Clickert, és azért úgy le tudja kötni az embert. És na, ebben nem akarok belemenni, hogy miért, és ugye nem mindenkinél ugyanazért, meg nem mindenkit ugyanannyi időre köt le. Tehát, hogy egy embernél, akinek van egy, fogalmazunk, hogy normál életvitele, csinálja a dolgát, ez az, amaz, és néha egy kicsit csak így, van egy olyan időszak, hogy csak így dögleni akar az ágyon, letölt egy ilyen játékot, és tappol egy-két napot, vagy akár egy-két hetet, utána elfelejti a francba. Viszont van egy másik réteg is. És nem feltétlenül az ilyen egyszerű tapperek, akik ezt a másik réteget bevonzák, hanem vannak ennél komplexebb, egyszerű, az ZPG közé sorol, de ugyanakkor más játékok. Ugye ez az egész egy nagy-nagy meta progression. Ha valaki nevet azon, hogy mondjuk a Cookie Clicker mekkora fasság, akkor azt elárulom, hogy tehát a játék dizájn szempontból egy World of Warcraftban vagy Lost Arkban sem csinálsz mást, vagy egy single player RPG-ben. Itt csak az interakció van lebutítva. És itt az a fontos, hogy ez kinek elég. Sokaknak nem, viszont ugye ez az interakció. Viszont a progression, a haladás elve, az érzete az ugyanaz. Tehát valakinek elég az, hogy csak nyomkodja a hüvelykujjával a telefon képernyőjét, és néha hoz egy-egy döntést, hogy értékesebbek legyenek a ujjával lenyomott, legalábbis érzetre értékesebbek legyenek az ujjával lenyomott interakciók ugye a képernyőn. Van, akinek ez nem elég, és neki az kell, hogy mondjuk egy rohadt nehéz boss-t lenyőzzön az Elden Ringben, vagy a Dark Soulsban, vagy a God of Warban. És ettől érezze azt a haladást. Mások az igények, mások az élethelyzetek. És most kitérhetnénk itt egy pszichológiai oldalra, hogy ismeritek például azt a fenomént, hogy gazdagodj meg nulla efforttal gyorsan. Ilyen és hasonló hívogató szirén hangokat beszopó emberekről, de a másik oldalról is, akik például nem hajlandóak addig pénzt keresni, amíg nem érzik, hogy értéket teremtenének. De beszélhetnénk itt akár az életben való elakadásról is. És nem szeretném ennek a depresszív oldalát megfogni, de azért hiba lenne elmenni amellett, hogy van egy ilyen oldal is ezeknek a játékoknak, ezek ilyen tipikus időelbaszó gépezetek, amiknek a célcsoportja azok az emberek, akik meg vannak ragadva az életük egy pontján, és az a legszomorúbb, hogy ezek a játékok nem segítenek, tehát ez csak a sárban tartják az embereket, mert nincs igazi döntés, nincs igazi kihívás, és ez csak egy ilyen stagnáló tevékenység, amit egy adott pillanatban csinálhatnak, és úgy érezhetik egy picit, hogy haladnak tőle. Persze van, hogy ez segít, mert ugye beszéltem arról, hogy vannak hullámvölgyi az embernek, hogy mit, egy-két hetet csak dögleni akar. És vannak olyan időszakok, amikor szórakozni sincs energiánk, és ez egy picit tud egy kis dopamin pumpálni a rendszerbe. Szóval nem minden játék ilyen, tehát van akik így elszórakoznak egy Cookie Clickerrel, vagy valami nagyon egyszerű mobiljátékkal, és csak ideiglenesen, vagy néha ránéznek. Viszont mindenképp szeretném kihangsúlyozni, hogy vannak olyan játékok, amiket tipikusan így monetizálnak, és úgy állítanak be, hogy sajnos azokra telepedjen rá, akik beszívják az ilyen gyorsan gazdagodj meg stb. Szirénhangokat, és egyébként még így játékokban is úgy szeretnének haladni, hogy ilyen zero effort módban. Tehát a játékokhoz mindig is kell egy kis effort, kell egy kis kihívás azért, és van egy réteg, akinek viszont nem, hanem ez ilyen bot egyszerű dolgok kellenek, és sajnos a sötét oldal az, hogy ezeket így állítják be pszichológiailag, hogy mindig érezd, hogy egy picit haladj, de azért ugye sárban legyen, és így is monetizálják őket. És most nem a Candy Crush-ra gondolok, mert a Candy Crush-ban legalább előfordul, hogy valamikor gondolkoznod kell, tehát hogy tudsz úgy játszani, hogy előnyöd származik belőle. Nyilván ott is a monetizáció a lényeg, meg ott is nagyon durva ilyen pszichológiai elvek alapján állítják be, hogy még pont ne akar letörölni a telefonodról, pont sikerüljön tovább lépned, hanem itt még egy lejjebb lévő szintről van szó, ahol tényleg már csak az ujjaddal kell nyomkodni a képernyőt. És a Drips kapcsán is ez nekem egy annyira ilyen szomorú dolog volt, hogy azok számára, akiknek nincs idejük RPG-ket játszani, hogy akkor ez lenne a megoldás. Tudom, ez egy szomorú kép, mert nem, sokan nem dönthetnek erről, de most ez lenne a megoldás, hogy akkor adjunk neki egy olyan játékot, amiben már játszaniuk sem kell. Nekem ez egy rossz irány, egy rossz világkép, és nem mondom azt, hogy minden klikker ilyen, mert a klikkerből is ki lehet hozni pozitív dolgokat, meg az idle játékokból is, a passzív játékokból is. De ez nem egy jó irány. Viszont akkor fordítsuk meg, és beszéljünk egy jobb irányról, amit így szeretnék kiemelni inkább, és azt az oldalát fognám meg ezeknek, hogy az alapinterakciós réteg le van egyszerűsítve, és a metaprogressionben történő jelentőségteljes döntésekre van kihegyezve a játék. Például, ugye amiről beszéltünk, a Vampire Survivors zseniálisan működik. Ugye a Vampire Survivorsban az alapinterakciós réteg az annyi, hogy balra, jobbra, fel és le mész a karaktereddel, se céloznod, semmit nem kell csinálnod. Viszont a metaprogressionbe rengeteg döntést hozol, ugye ezek a buildek, milyen skilleket vásárolsz meg a karakterednek a menüben, milyen karakterrel játszol, milyen game módban játszol, és ugye ezek mind-mind döntések, viszont az alapinterakciós réteg nagyon le van egyszerűsítve. Szóval szerintem rengeteg potenciál létezik ezekben a játékokban, ahol nem klasszikus értelemben vett zero player game-ről van szó, hanem több interakció van, mint egy zero player game-ben, viszont ezek az interakciók annyira jelentőségteljesek, hogy szinte lebutíthatod az alap interakciós réteget, mint például az irányítást. És biztos vagyok benne, hogy clickerből is ki lehet hozni egy fasza játékot, ahol tényleg azon múlik, áll vagy bukik a játékot, tehát ott tényleg csak nyomkodod a gombot, viszont a döntések, a buildek, a metaprogression, stb. Úgy van felépítve, hogy az bőven elég szórakoztató, elég problémamegoldás és játékos attitűd van benne. Szóval inkább ezt az oldalt szeretném erősíteni, csak szerettem volna megemlíteni, hogy sajnos van egy ilyen oldala is ezeknek a játékoknak, hogy zero effort, de valamiféle haladás, valamiféle progression. Na és még nézzük meg néhány olyan témát vagy stílust, ami előkerült, és még érdekesek lehetnek. Ilyen például ugye a passive games. Ezek olyan játékok, amik akkor is mennek, ha nem játszol vele. Ugye ezek nem is külön játékok, ezek inkább egy ilyen generális stílus vagy mechanika elnevezés. Ez igazából egy döntés, hogy a játékodnak alapját képezi az, hogyha a játékos nem játszik, el sincs indítva a játék, akkor egy timer szempontjából akkor is haladnak az események a játékban. Viszont vannak olyan játékok, amik nagyon érdekes dizájnt tudtak erre építeni. Egy igen furcsa játékot ajánlanám, a The Longing-ot, ami gyakorlatilag arról szól, hogy 400 napig tart a játék, és utána történik a játékban egy kataklizma. És a kis karaktered, akivel játszol, annak van egy viszonylag kicsi bejárható tere. És ebben a térben tudsz dolgokat csinálni. Gyakorlatilag csak az a dolgot, hogy ezt a 400 napot eltöltsd valahogy. És nyilván tele van rejtélyekkel a játék, csomó mindent fel lehet fedezni, de nagyon furcsa dolgok történnek, például a kis karaktered, ahogy végigmegy egy képernyőn, az eltarthat akár több percig is. Nem siet, fogalmazzunk így. De akár ott van nem is tudom melyik könyv, kompletten benne a játékba, amit leülhetsz a kis karaktereddel, és végigolvashatsz. És akár tényleg leülhetsz a játékban, és te ugye a képernyőn olvasod, és addig a kis karaktered ül a kis foteljében, és olvasgat. És akkor ez a 400 napnak ennek valahogy így el kell tennie, és akkor is menni fog ez a játék, hogyha nem játszol már vele többet, és 400 nap után akkor is bekövetkezik ez a kataklizma, hogyha már rég letörölted a gépedről. Mert valahogy úgy van megcsinálva a játék, hogy figyeli az időt, ugye loggolja, nyilván át lehet verni valamiféle programozással, meg mit tudom én, de alapjáraton megnézi, hogy mikor kezdted, és mikor lesz a vége. És akkor utána vége van a játéknak. Na ez egy érdekes, ez egy kicsit ilyen művészi koncepció, de azért akartam megemlíteni, mert tipikusan ez a passzív game design jelentkezik, és egyébként ez a passzív game design, ez máshol is megjelent ám, tehát nagyobb játékokban. Az egyik Metal Gearben, azt hiszem a Snake Eaterben van az egyik boss, aki nagyon öreg, és hogyha elég időt vársz a játékban, akkor természetes halállal fog meghalni. Tehát nem kell legyőznöd, hanem egyszerűen meghal természetes halállal. És ezért gondoltam, hogy érdekes beszélni a passzív games-ről, meg a passzív game designról, mert nagyon érdekes ötleteket lehet belőle kihozni, nagyon érdekes negyedik fal lebontó ötleteket. Mert azért ez valamilyen szinten negyedik fal lebontó, hogy hoppá, meg tud halni a karakter a játékban, vagy akkor is bekövetkezik valami, hogyha már letörlöm a gépemről, akkor ez tényleg egy kis univerzum, ami létezik való, stb. Stb. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes gimmick, vagy akár egy komplet design tud lenni egy játékban. Másik ilyen téma még előkerült, és nagyon érdekes, ez a Concealed Rule Games. Ugye ezek olyan játékok, ahol a szabályokat nem mondják el neked. Ezekről azért érdekes beszélni, mert a ZPG-k esetében ismertek a szabályok, és csak közvetetten vagy rájuk hatással, adottak ugye az algoritmusok, és maguktól végrehajtódnak a szabályok. Viszont mi van akkor, hogyha közvetlenül vagy hatással a szabályokra, tehát a te tetteid közvetlenül érkeznek meg a szabályokhoz, és azok hatnak vissza rád, viszont te nem ismered a szabályokat. Megint csak azt mondom, hogy ezekre egy önálló részt lehetne csinálni, mert ez egy nagyon érdekes téma. Lehetne boncolgatni azt, hogy a szabályok és a kötöttségek fontossága, tehát maguk a játék mechanikák, hogy mennyire fundamentális dolog az, hogy mit engedsz egy játékosnak, és mit nem, és hogy ez mennyire alapvetően meghatározza egy játéknak a dizájnnak, és egyébként a sikerességét is, mert egy csak néhány apró szabályváltoztatással egy jó lejátékból teljesen szarjátékot lehet csinálni, vagy fordítva. Gondoljatok bele csak a balanszba, vagy a gameplayre, ezek is szabályok. Tehát ezek is szabályokkal van leírva, hogyha meghúzod a ravaszt, akkor így üssön vissza a puska, ez a puska, így úgy amúgy, és mekkora különbség van két olyan játék között, amiben egyikben nincs rendben a gameplay, a másikban meg nagyon. Mennyire jó játszani, lövöldözni benne, vagy éppen nézhetjük balansz oldalról is, hogy ha nem sikerül jól megalkotni a szabályokat, a különböző számokat a szabályrendszerben, és a játék egyszerűen unfair, nincs kibalanszolva, vagy éppen túl van balanszolva, mert erre is van példa, akkor az tényleg vízválasztó lehet egy jó és egy rossz játék között. Szóval ezek a szabályok, és erről rengeteget lehetne még beszélni, például még azt is most eszembe jutott, hogy challenge run-ok, ugye, tehát például a Souls játékokban rengeteg challenge run csinálnak. És mi a challenge run? Vannak a játéknak az alapszabályai, mondja egy Dark Souls, az alapdizájnja, és fogják magukat a játékosok, és valamilyen plusz kötöttséget beleraknak. Például, hogy a Dark Souls 2-ben a játék elején azt hiszem lehet találni, vagy valakiből kiütni egy kanalat, és egy ilyen merő kanalat, és azzal a kanállal kell végigjátszani a játékot. Természetesen a játéknak nincs ez benne a szabályrendszerében, hogy csak kanállal játszhatod végig, de a játékosok megcsinálják, és már saját szabályokat hoznak ugye a játékosok. És ez nem idegen társasjátékból sem, hogy valaki kitalál valami olyan szabályt, amivel tovább nehezíti, vagy éppen könnyíti a játékot, hogyha túl nehéz lenne. De ne is nagyon menjünk bele, szóval ez egy nagyon érdekes és egy nagyon nagy téma. Viszont ami összeköti a Zero Player gémeket és a Concealed Rule gémeket, az nekem a kísérletezés. Ugye mind a kettőnél nagyon fontos és meghatározó része az élménynek ez az elem, hogy kísérletez. Ugye a ZPG-kben pont a kísérletezés hozza be a motivációt, magát a probléma megoldást, hogy hogyan tudsz, meg magát a játéknak az érdekes mi volt, tehát hogy hogyan tudsz előállítani ecskézeket, vagy különböző speciális mintázatokat, amiknek valamiféle speciális dolog történik a jövőjében. És ez kísérletezés. Mert ahogy beszéltünk róla, nem fogod tudni, hogy lerajzolsz valamit, és azzal mi lesz. Nem, megcsinálod és kísérletezel, módosítasz rajta, gondolkozol. És ugyanez van a Concealed Rule Games-ben is, mint core design elem, hogy úgy tudod meg a szabályokat, hogy kísérletezel. Például, mint játék, hoznám itt példának a Cultist szimulátort. Menjetek, nézzétek meg a trailerét, és válaszoljatok erre a kérdésre, amit most felteszek, hogy értitek, hogy mi történik benne? Nyilván nem, fogalmatok sincs, mert egy Concealed Rule Game-nek a szabályait nem lehet elmondani egy trailerben, és általában az emberek egy trailerben úgymond a szabályokra, a határokra, a keretekre, a lehetőségekre kíváncsiak. És ezt egy kultis szimulátornál jó, ez egy elég kult játék, hoppá, de nyilván ez egy konszidról játéknál nagyon nehéz. De az is lehet figyelemfelkeltő, hogy na, hát itt nem tudod a szabályokat. De a kulti szimulátor ennél picit összetettem, de itt is arról van szó, hogy nem tudod, mik a szabályok, megy az idő, vannak kártyák, meg vannak dolgok, amik valamit csinálnak, és ha összekombinálod őket, akkor is valamit csinálnak, és történnek dolgok, és ezeket fogalmat sincs, hogy mik. Viszont a 10.-20. rán között valamikor elkezd egy kicsit klikkelni, hogy jó, már ezt láttam, ezt tudom, itt ha erre megyek, akkor ez történik, stb. És ez a kísérletezés, ez a folyamatos kibontakozása a játéknak, ugye ki emelkedése, kibújása a titokzatosságból, na ez nagyon érdekes. És a Concealed Rule Games ezért nagyon érdekes, hogy ez egy design döntés, hogy nem adjuk oda a szabályokat a játékosnak. Egy picit még erről beszélni fogunk a design blogban, ami egy viszonylag rövid design blog lesz, viszont el is érkeztünk oda. Úgyhogy tekintsünk egy kicsit vissza, hogy miről beszéltünk, és nézzük meg design oldalról őket. Az első pont, amit itt én design oldalról hoztam, ezt úgy neveztem el, hogy jelentőség teljes egyszerűség. Itt arra szeretnék visszautalni, ugye, amit a Vampire Survivors esetén néztünk, hogy azzal nincsen semmi baj, hogy az alapinterakciós réteg bot egyszerű, viszont a fontos és jelentőség teljes döntések, na arra van szükség. Tehát lehet, hogy a játék külleme és kívülről baromi egyszerű, viszont a döntések legyenek komplexek és mélyek természetesen, és legyenek jelentőség teljesek. Tehát például a Vampire Survivors-nél a buildek egyértelműen eldöntik, hogy él a karaktered, vagy hal, túlél, vagy nem él túl. És ott tényleg csak 4 irányba tudsz mozogni, semmi több. Oké, hogy ott is vannak döntések, hogy merre mozdulsz, de általában a szörnyeknek a tömöttebb régiói irány, tehát azzal ellentétesen fogsz mozogni, tehát ott azért van inkább egy ilyen random faktor határozza meg. De például olyanokat is láttam már, akik egy bizonyos buildnél tudták azt, hogy inkább balról jobbra, jobbról balra érdemes mozdulni a szörny flow kapcsán, vagy lentről felfele, fentről lefelé, tehát hogy horizontálisan vagy vertikálisan így a képernyő szempontjából, hogy érdemes mozogni, hogy az a build a lehető legtöbb szörnyet pusztítsa le, rád törő szörnyet pusztítsa el, ezzel növelve ugye a te túlélési esélyeidet. Tehát azért itt az alapinterakciós rétegben is vannak döntések, viszont ugye a jelentőség teljes egyszerűség abban rejlik, hogy egyszerű a játéknak az alapinterakciós rétege, viszont a metaprogression, a haladás, a döntés az legyen mély. És ez egy nagyon jó konklúzió, mert itt nem kell feltétlenül minimál gémekbe gondolkozni, vagy Vampire Survivors-ben. Teljesen normális, megszokott komplex játékoknál is. Nagyon fontos azt mérlegelni, hogy lehet, hogy az alapjáték az viszonylag egyszerű, tehát lehet egyszerű, nem kell azt túl cizellálni, hogyha a döntések fontosak és jelentőségteljesek, és megvan bennük a mélység, ami által ugye megvalósul ez a probléma megoldó folyamat, ami a játékoknál nagyon fontos. A következő ilyen azok ugye a gimmickek. Beszéltünk ugye arról sok helyen már, hogy például a second person games-nél, hogy ez mennyire jó gimmick tud lenni egy te játék. Talán egy fullos játék nem, de egy gimmick nagyon jól elfér. Mind gimmick nagyon jól elfér egy játékban. És itt a sejtautomaták jutottak eszembe, hogy az akár egy puzzle játék is lehet, de akár egy nagyon jó gimmick is. Ugye beszéltünk róla, hogy a sejtautomatákból nagyon jó kis témákon keresztül, nagyon jó kis puzzle játékokat, vagy akár más építős játékokat ki lehet hozni, amiben több interakció van, de rengeteg automatika is egy ilyen sejt automata térben. Viszont akár ez lehet egy minigame is, egy gimmick egy játékban. És én úgy gondolom, hogy most nem csak feltétlenül a gimmickek kapcsán, hanem mint teljes játékok, rengeteg kiaknázatlan terület van még a sejtautomaták világában. És itt nagyon el lehet merülni a matematikában, a automatizált szabályokban, a balanszban, szóval aki játékdizájnnal foglalkozik, és amúgy neki bejön a matek és tudja a matekot, szerintem mint első játék egy fasza érdekes sejtautomata az egy nagyon jó döntés lehet. Na és ugye itt vannak a rejtett szabályok, mint a következő pont, ugye erről beszéltünk nemrég a kulti szimulátor kapcsán, amikor eltitkolnak szabályokat, azt általában azért teszik, hogy a szabályokat is a felfedezés részévé tegyék a játékokban. Ez az összetettebb játékoknál is létezik, ahol ismered a szabályokat, viszont a nyerő stratégiákat nem. Ugye a nyerő stratégiák azok a szabályok alkalmazásának egy speciális formája, ami hozzásegít a győzelemhez. És tulajdonképpen, ha belegondoltok, akkor szinte minden játékban vannak concealed rule-ok. Ugyanis a rule-ok azok nem, a szabályok azok nem feltétlenül rád vonatkoznak, hogy te hogy fogsz interakcióba lépni a játékkal, annak elemeivel, stb., hanem a szabályok minden más elemre is vonatkoznak, amik veled lépnek interakcióba. Tehát például gondoljatok csak az ellenségekre. A Dark Souls-okban, amikor kiismersz egy boss-t, az egy concealed rule set, mégpedig ugye a bossnak a mozgása. És ugye a bossnak a mozgása az is egy szabályrendszer, és az előtted nem ismert, ha csak el nem olvastál egy wikit előtte, hogy milyen stratégiát kell használnod, és azt neked ott kell kitapasztalni, és azt nem tudod előre, és ez a felfedezéshez tartozik. És amikor már visszamész 11-ér, és kapizsgálod, hogy milyen telegráfolt támadásnál hova kell mozdulj, az is egy concealed rule game játékmenet. Tehát ez egyébként gyakorlatilag minden játékban megvan. Most mondhatnék egy taktikai játékot, mondjuk az XCOM 2-t, ahol például egy játékba beégetett szabály, remélem nem mondok most valami óriási baromságot, legalábbis én így tapasztaltam a játékban, hogy ha van egy sektoid, ami egy ilyen olyan idegen lény, ami csinál trükkös dolgokat, nem csak lövöldöz. Például a trükkös dolgok ilyenek, hogy fel tud éleszteni halott katonákat ilyen zombivá, vagy például mind control tud, tehát át tudja venni az irányítást az embereit fölött. És van egy ilyen szabály a játékban, hogyha van egy halott katona, amit már lelőttél, és van egy aktív sektoid, akivel éppen harcolsz, akkor nagy valószínűséggel a sektoid úgy fog dönteni, hogy nem az embereidet lövi, akik éppen mondjuk fedezékek mögött vannak, hanem fel fog támasztani egy halottat, ha nincs még éppen ilyen zombi, amit már létrehozott játékban. Viszont, hogyha a katonáddal kiállsz valakivel fedezék mögül, tehát azt mondod, hogy hát biztos fel fog valakit támasztani, ezért kimész a mező közepére, akkor viszont tüzelni fog. Tehát, és ezek is concealed rule-ok, ki kell ismerned az ellenség taktikáit. És két XCOM rán között ez egy nagyon fontos különbség, hogy ismered-e az ellenség taktikáit, vagy nem. És ez is hozzátartozik a játékhoz. És igazából ezeket úgy ismerjük, mint stratégiák. Tehát ugye az ismeretlen és ismert szabályoknak egy olyan kombinációja, ami ugye a győzelmedet elősegíti. És ez nagyon fontos szem előtt tartani, mert a rejtett szabályoknak nem kell feltétlenül core design-nak lennie, tehát hogy semmi, de semmi instrukciót nem adsz, és nem kell mindennek ismertnek lennie, mert akkor nincs a játékban kihívás, hanem valahol középúton, és egyébként el lehet tolni egyébként a játékot így a concealed rule felé, hogy olyan mozdulatokat, kombinációkat hagysz a játékban, amik majd rejtélyekként fel tudnak tárni a játékosok. Na és ez nem egy könnyű stílus, mert a szabályok átadása, ugye a tutoriál, az onboarding is önmagában egy igen nagy kihívás, hogy jól csináld, és ha már eredetileg a része a dizájnodnak, hogy nem adsz át szabályokat, akkor is valahogy vezetni kell a játékost. És nagyon vigyázni kell, mert ugye itt meg bejönnek a quit momentek, ugye azok a pontok, ahol kiléphetnek a játékosok, és a zavarodottság, amit a játékosok akkor éreznek, amikor nem ismerik a szabályokat, és nem is nagyon látnak rá esélyt, hogy megismerjék őket, mert nagyon komplexnek tűnik minden, na az egy tipikus quit moment, hanem az egyik legnagyobb. Úgyhogy akik concealed rule játékok felé mozdulnak, rejtett szabályok felé, azoknak nagyon kell figyelniük, hogy a felfedezést azt valahogy gördülékenyé kell tenni, mert egyébként, hogyha ezt nem teszik meg, nyilván nem csinálsz tutoriált olyan szabályoknak, amiket majd nem akarsz elárulni. Szóval gördülékenyé kell tenni, és egy kicsit primolni kell a játékos, tehát el kell neki mondani, hogy ennek a játéknak az a lényege, hogy ne ismerd a szabályokat, hanem te jöjj rá. Kísérletez, próbálkozz. Na és akkor már sokkal könnyebb dolgod van, de mindenképpen be kell építeni a dizájnba azt, hogy itt bizony nem fogjuk a különböző szabályokat elárulni neked. És ez bele kell a pályadizájnba, szabályrendszerbe, mindenbe égetni, hogy figyeljünk arra, hogy a játékosnak legyen esélye ezeket felfedezni, és ez amúgy egy ilyen flowban történjen meg optimálisan. És megint kiemelném a kísérletezés szót, ami egyébként ugye a cellular automatákat, sejtautomatákat és a concealed rule game-eket, a rejtett szabállyal rendelkező játékokat egy kicsit összekapcsolja, vagy nagyon, hogy a kísérletezés, hogy arra dizájnoljunk, hogy kísérletezzen a játékos, és kísérletezéssel rájöjjön a szabályokra. És akkor, mint utolsó pont így, merüljünk el egy picit, megint csak egy ilyen filozófikusabb témában, meg egy kicsit ilyen szürkébb, sötétebb témában, aminek nem feltétlenül kell annak lennie, de ez nem más, mint a időrablás, addikció és a pozitív addikció. Na most maradva a időrablásnál és addikciónál, a sötét oldalon, tehát még nem a világosabb, pozitív addikció oldalára áttévedve, hanem a sötét oldalon én ezt nyilván nem támogatom, de valamilyen szinten erre halad a világ, hogy ha valaki játszik valamit, akkor közben már nyomkod egy másik játékot. Ezt lehet, hogy egy kicsit így nehéz felfogni mondjuk egy idősebb korosztálynak, és idősebb korosztálynak én már a 30-asokat hívom, mint én magam, mert azért be kell látni, hogy a mostani 14-15 éves gémerek és a 30 évesek között rohadt nagy szakadék van, és most mindenféle ítélkezés nélkül, tehát játékdesignerként fontos látnunk, és fontos szemmel tartanunk, hogy merre halad a világ. Nem azért, hogy mi is beszálljunk ebbe a buliba, csak látnunk kell azt, hogy vannak dolgok, vannak irányok, amik például a mobil piacon meghatározóak. És innen szeretnék egy picit, egy ilyen kis merítést adni. Egyszerű interakciók, plusz gyűjtögetés, plusz hosszú távú metaprogression, egyenlő függőség, és későbbi költekezés. Lefordítom konkrét játékokra, itt előkerülnek a Hero Collector gémek, ebbe bele se menjünk, mert megint csak egy nagyon mély téma, de innen ismerősek lehetnek a remek Facebook, ha még valaki mondjuk kommunikál Facebookon, és még fenn van Facebookon, én kommunikációs céllal még fenn vagyok, és kapni szoktam a remek Raid Shadow Legends hirdetéseket. Na én kipróbáltam a Raidet, és egy nagyon addiktív koktél. Tehát, hogy olyan... Tehát itt tényleg mérnöki precizitással vannak meghatározva azok a játékdizájn felületek, amik addikciót váltanak ki, és úgy tudják skálázni a játékot a metaprogressionbe, a hosszú távú metaprogressionbe, hogy az biztos költekezéshez vezessen. És ugye a klikkerek vagy a tepperek kapcsán beszéltünk arról, hogy seggegyszerű interakció, jelentéktelen döntések, viszont itt jelentőségteljes döntések vannak, amik biztos kőfalakhoz vezetnek hosszú távon, és ott már költened kell. Viszont ami itt nagyon fontos, az a kollektor. Tehát, hogy itt nem elég az, hogy vannak egyszerű interakciók, egyszerű harcok, automata harcok, és hozol build döntéseket, amik mint egy gamernek amúgy adnak egy bizonyos szintű addikciót, elfoglaltságot, hanem itt még a gyűjtögetés is bejön a képbe, hogy hero collector, gyűjtögesd azokat a hírókat, fejlesztőket, stb. És akkor itt jön ez a félkalú rabló effektus, ugye, ami a lootboxok, hogy milyen hőst idézel meg egy másik dimenzióból, milyen tárgyakat nyitsz, tele van ilyenekkel. Tehát, hogy ez a zero player gémek kapcsán azért fontos meg ebben a témában, mert ezek úgy vannak dizájnolva, amit az előbb elmondtam a Vampire Survivors kapcsán, hogy egyszerű interakció, és ugye a döntéseid azok, amik itt jelentőség teljesnek kéne lennie, de sajnos nem azok, mert hiába hozod a legjobb döntéseket, úgyis megütsz egy kőfalat, ahol már költened kéne. Viszont ott már sokan nem fogják észrevenni, hogy függnek ettől a játéktól, és nem csak az idejüket, hanem már a pénztárcájukat is elkezdi emészteni. És akkor menjünk egy picit még mélyebb bugyorba, ahol már egy kicsit kellemetlen is tartózkodni. Ezek nem mások, mint a gacha gémek, vagy nem is tudom, hogy kell ezt kimondani, gacha games. Ezek is hősgyűjtögető játékok, csak ezek ilyen keleti japán iterációk, ahol ezekkel a gyűjtött hősökkel még románcolhatsz is. Tehát nem csak az váltja ki az addikciót, hogy gyűjtöd őket, meg hogy ilyen pénztárca fejű hosszú távú döntéseket hozol, hanem még az is, hogy ezek ilyen hiányos öltözékű manga anime lányok, akikkel még a játékban különböző románcokat is ki tudsz alakítani. Na most ez még szomorúbb, én ebben nem is nagyon akarok belemenni, viszont azért érdemes belemenni, mert a gacha gémeknek az egyik iterációja, vagy egy típusa az, ami ilyen egyszerű játékokból jön, ugye ez a hősgyűjtögetős blablabla, bla. Viszont ez annyira egy meghatározó stílus, főleg ugye keletebbre tőlünk, de már azért itt is Európában meg Amerikában, hogy olyan játékdesign alapokra ültetik rá ezt a románcolós, hősgyűjtögetős, mangalányos témát, amik olyan alapok, amiket a legnépszerűbb és legjobb játékokból vesznek át. Most mondok egy játékot, és minden érthetővé válik, aki ismeri ezt a játékot meg az alapját. Ez nem más, mint a Genshin Impact. Ha ezt nem ismeri valaki, akkor elmondom neki, hogy az alapja a Zelda Breath of the Wild, ugye, ami a világ egyik legjobb játék, a pontozások, listák, és egyébként én is azt mondom, hogy a világ egyik legjobb játék, tehát egy fantasztikus játék. És ezt vették alapul, egy nyitott világot, ahol ilyen kis jó a felfedezés, szörnyeket ölsz, küldetés, küldetéseket teljesítesz, stb. Míg úgy is mozog, mint a Zelda, meg olyasmi a grafikája a Genshin Impactnak, csomó szempontból nagyon hasonlít rá, viszont ami a lényeg a játékban, az a hősgyűjtögetés, és ugye maga a gacha vonal, viszont szofisztikáltabban, tehát itt nem rajzolnak akkor a melleket a lányoknak, nincs annyira kevés ruha rajtuk, de azért a románcolás meg a gyűjtögetés megvan, meg itt több a férfi karakter is. Viszont ugyanaz a lényeg, egy idő után megütöd a kőfalat, és venned kell a különböző töltőket, boostereket, stb., hogy a játékban benne maradj. Viszont ez azért egy hálásabb iterációja ennek a stílusnak, mert én is játszottam Genshin Impactet, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első 10 óra, és szerintem ez még bőven ilyen 20-30 órára is kitolható, egy nagyon szolid játék, tehát nagyon korrekt játék. Sok benne a felfedezés, jó a harc, jó a fejlődés, de be kell látni, hogy már az első perctől kezdve látod, hogy hova fog ez vezetni. Hogy fogynak azért azok a különböző resource-ok. Egy gyengülnek a hőseid, és ezért egy idő után már úgy kacsingatnak, így mondom, hogy azért ott a shop, azért tudsz venni ezt azt, hogy egy könnyebb legyen. És lehet, hogy ez a játék csak pay to progress, tehát lehet, hogy nem pay to win, lehet, hogy csak egy sima pay to progress játék, amire nem kell költened, ha nem akarsz. De azért mégiscsak fontos, hogy ez egy hősgyűjtögetős játék, és azért higgyétek el, nagyon sokan vannak, amikor bejelentik a következő közepes mellű nagykardos mangalányt, és ahhoz bejelentik, vagyis jön egy chest, amit nyitogathatsz. Nagyon sokan fognak nagyon sok pénzt elkölteni, hogy egy egyik chestből végre így kiforgassák, mint a félkarú rablóból a cseresznyéket, kiforgassák ezt a karaktert. És azért tartottam nagyon fontosnak beszélni erről, hogy játsszatok ilyen játékokkal, és tanuljatok belőlük, mégpedig azért, mert érdemes tudni, ugye, most így, ezáltal is, hogy van a játékiparnak egy ilyen oldala, ami iszonyat, de iszonyat pénzeket mozgat meg, tehát ez egy nagyon nagy stílus, vagyis egy nagyon nagy ipari szegmens, és azért mozgat meg ekkora pénzeket, mert a függővététel, tehát az addikció pszichológiai trükkjeit elképesztően kimaxolják bennük, és ebből úgy lehet tanulni, és ezeket úgy lehet használni, hogy amúgy a világos oldalon maradunk. Tehát ne legyenek illúzióink. A sima játékok, amik nem cash grab-ek, vagy gacha játékok, vagy hero collectorok is ugyanezeken az addikciós elveken működnek, de a pozitív addikció, ugye amit először most említek másodjára a cím után, a pozitív addikció, a világos oldalon maradó addikció, ami egyszer ugye véget ér, de nevezzük addikciónak, függésnek egy szinten, amíg érdekel téged a játék, amíg megmozgat, az is ugyanezekre az elvekre támaszkodik. És itt nem arról van szó, hogy addikciót kell kialakítani a játékosokban, hanem ugyanezeken az elveken alapul, jó, most nem a mangalányok gyűjtögetésére gondolok, hanem például ugye a metaprogressionre, a hosszú távú metaprogressionre, aminek nem kell egy cash shopban végződnie, meg nem kell kőfalakban, hanem például, mint a Vampire Survivors-nél, egy jelentőségteljes ívet adhat a játéknak, ami lehet, hogy 10-20 óra után elfárad, és valaki leteszi, de addig az egy jelentőségteljes játék volt. És ezekből a játékokból, amik a sötét oldalon vannak, azért érdemes játszani, mert ezek túl vannak húzva, vagy a mesteri szinten a pénzszerzés és a durva addikció felé vannak húzva, viszont általános elveket lehet tőlük tanulni, hogy hogyan valósítanak meg túlhúzottan dolgokat, mi azokat vissza tudjuk skálázni, és át tudjuk alakítani őket egy jelentőségteljesebb játékmeneté, ahol ezt a pozitív addikciót alakítjuk ki. Tehát azt, hogy az embereket érdekelje a játékunk, szórakoztassa őket, és tudjuk, hogy nem fogják a végtelenségig játszani, és mi pont erre dizájnolunk. Szóval összefoglalva, érdemes látni a játékiparnak ezt az oldalát, érdemes ismerni, és érdemes tanulni belőle, mert innen is össze lehet szedni nagyon jó ötleteket, lehet belőlük inspirálódni, és meg lehet látni azt, hogy egy addikcióra épített, vagy egy pénzköltésre épített metaprogressionben például mik azok az elemek, amiket mi is felhasználhatunk, hogy egyébként ne egy cash grab, hanem egy jelentőségteljes döntésekből álló játékot készítsünk. És nem csak ezeket a részeket érdemes vizsgálni, tehát például a Genshin Impactnak az eleje, meg maga a world designja, a játéknak a bevezető része, fogalmazunk így 10-20 órája, ott például rengeteget lehet inspirálódni világépítésben, pályadizájnban, de akár karakterekben is, meg játékmechanikákban is, mert ami abban a játékban benne van, az azért nagyon minőségi. Csak nyilván a hosszú távú iránya nem feltétlenül a legjobb. Na, úgyhogy ennyi lett volna ez a rész, és most nézem a nyersanyagot, hogy 1 óra 20 percen belül sikerült ezt lezavarni, úgyhogy nem lett ez annyira hosszú rész. Hogyha ráeresztem a vagdaló algoritmusokat, akkor ez talán még 1 óra alatt így bele is fog férni, majd meglátjuk. Elég sok részre mondtam azt, hogy ez akár egy külön részt is megérdemel, úgyhogy nagyon tanulságos volt ez az epizód nekem is, és fel is írtam magamnak, hogy mikből, milyen általános témákból lehetne külön epizódokat csinálni. És ha visszanézitek ezeket, vagy emlékeztek rá, akkor ezek olyan témák, amik azért elég általánosak a játék dizájnban, és nagyon mélyre lehet bennük ásni, és nagyon sokat lehet tanulni. Ezeket nem fogjuk elfelejteni, de nagy valószínűséggel nem ez az évad fog ezekről szólni. Ebben az évadban azt szeretném elérni, hogy beinduljanak a vendéges adások, és tényleg ennek is legyen egy flója. Viszont jövőre már így kezd kialakulni bennem a harmadik évadnak így a koncepciója, ahol azért szeretnék egy kicsit már marketingelni, és meg úgy nagyobb közönség felé nyitni. Ott már lesznek olyan részek, amik tényleg konkrétan egy a játék dizájnt meghatározó alaptémával fognak foglalkozni, és azokat fogjuk kibontani. Nem feltétlenül így egy játékon keresztül, hanem tényleg azokba a témákba kőkeményen belásni magunkat, és megnézni ott a konklúziókat, tanulni belőle. De ahogy mondtam, ezek nem lesznek elfelejtve, csak egy kicsit majd később érkeznek. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai adás. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattátok. Ismét köszöntöm az új hallgatókat, külön köszönöm nekik is, hogy itt vannak és hallgatnak. Hamarosan érkezünk az első vendéges adással, amivel kapcsolatban még mindig nem szeretnék spoilerezni, de a következő adás már az lesz. Köszönöm, hogy itt vagytok és hallgatjátok a podcastet, tartsátok meg jó szokásotokat, hamarosan találkozunk, sziasztok!